Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az Ószövetség ígét, amit Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra ige hirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, az 50. fejezetben, a 4. verstől a következőképpen. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványaként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakálamat. Arcomat nem takartam el a gyalászkodás és köpködés elől. De az én Uram, az Úr megsegített engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tette arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot ad nekem, ki mer perbe szállni velem. Álljunk elő együtt, ki az én vádlóm, lépjen ide. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani. Mindnyájan szétmálanak, mint a ruha, moly rágja meg őket. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Amen. Kedves testvéreim, hadd kezdjem ezt az igehirdetést egy meglehetősen komikusnak tűnő mondattal, de majd látni fogjuk, hogy milyen mély igazság van benne. Ez a komikus mondat, ez így szól, hogy Ézsaiás, Izrael prófétája, talán boldogabb lett volna, talán jobban járt volna, a fodrásznak megy, és nem Isten igéjét hirdeti. Néhány évvel ezelőtt Angliában készítettek egy felmérést, ahol megkérdeztek embereket, hogy mennyire elégedettek és mennyire boldogok az ő hivatásukban. És bármilyen meglepő, Angliában a fodrászok a legboldogabbak. Ők találják a legtöbb örömet a hivatásukba, ők érzik a legjobban magukat, amikor dolgozhatnak, bár elég pozitív, hogy második helyen azért a lelkipásztorok jöttek, utána pedig harmadik helyen a szakácsok, kozmetikusok és vízvezetékszerelők. Nem tudom, ki űzi ezeket a hivatásokat itt a testvérek között, vagy űzte, és mennyire volt boldog. Angliában ez a felmérésnek az eredménye. Érdekes ez a hír, kedves testvéreim, mert úgy látszik, hogy Angliában, és talán nem tévedek, ha azt mondom, Magyarországon is, embereknek a dajerolás, a csodás hajaknak az elkészítése nagyobb örömet okoz, mint az evangélium hirdetése. Talán valamit megsejtett Szécsi Pál, amikor Gedeon bácsiról énekelt a nők bálványáról, hogy mennyire rajonganak érte a hölgyek, keresik a kegyét, összevesznek rajta naponta a csacsinők, egyebek. Miért van ez? Miért van az, hogy emberek nagyobb örömet találnak sok-sok más hivatásban is, itt Magyarországon, mint a lelkészek? Miért van az, hogy azt látjuk, hogy bizonyos hivatásokban sokkal kevesebb a kiégett, megfáradt ember, mint éppen az ige hirdetők között? Ha ezt a kérdést tesszük fel, sőt, ha úgy teszem fel a kérdést, hogy miért van az, hogy gyakran keresztény emberek megfáradtabbak, ingerültebbek, gondokkal terheltebbek, mint nem keresztény társaik, akkor már látjuk, hogy nem is annyira vicces ez a mondat. És különösen nem vicces ez a mondat, ha fölidézzük újra az alapigénket, amiben nagyon komoly testi és lelki szenvedéseket visel el Istennek a gyermeke. Azt olvastam, hogy verjék a hátam, tépjék a szakállam, gyalászkodás, köpködés, vádló emberek, szétmáló és mojrágta életek. Jól tudjuk, hogy mennyire csodálatos és egyben mennyire nehéz volt a prófétáknak az élete. Nem szeretném most mindent felsorolni, elég, ha elmondom, hogy volt, akit ciszternába dobtak, volt, akit kalodába zártak, volt, hogy Illés eljutott odáig, hogy a halált várta, már szinte öngyilkos akart lenni, azt mondta, Uram, vedd el az életemet, elég volt ebből, és itt is valami rettenetes kínokról olvasunk. Ézsaiás prófétának még talán nem is volt testileg annyira nehéz az élete, nem kapott annyi üldözést, de lelkileg ő is nagyon-nagyon sokat szenvedett, nagyon sok terhet hordozott. És ha ezeket mondja Ézsaiás önmagáról, akkor már látjuk, hogy nem is annyira könnyű az Isten gyermekeként élni. Persze könnyen felsóhajthatnánk és mondhatnánk azt, de jó, hogy ennek vége, hát most már nincsenek proféták, most már nem üldöznek minket így, de gondoljunk csak bele, mit mondott Jézus Krisztus. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ma is örök érvényű szavak ezek. Amit ez az üldözött ember, amit Jézus Krisztus elviselt, ugyanazt kell nekünk is hordoznunk. Persze földrajzi területenként változik, hogy éppen hogyan, de ez az, amit hordozni kell egy igazán keresztény embernek. Mert a világban a természetes, az istentelenség, a hitetlenség, és a hit az, ami különleges. És a hit és a hitetlenség, a hívő és a hitetlen ember gondolkodása olyan éles ellentétben áll egymással, amit nem lehet összeegyeztetni. Ha valaki ragaszkodik a hitéhez, aszerint dönt élethelyzetekben, akkor biztos, hogy összeütközései lesznek. És lehet, hogy nem szó szerint fogják tépni a szakállát, a haját és verni a hátát, de lelkileg át fog élni az ember hasonló dolgokat. És ha ez így van, akkor ki akar tanítvány lenni? És ha ez így van, akkor ki mer tanítvány lenni? Egyáltalán így minek? Ha ezt vár arra, aki kiáll az Isten igéje mellett, akkor érdemes-e mindezt csinálni? És mindezek nem az én kérdéseim, hanem tavaly november táján kaptunk egy felkérést, hogy erről az igéről beszélgessünk egy Biblia órán, és a lelkipásztorba egy rövid írásba el is küldtem mindazt, amiről ott beszélgettünk. És azóta bennem van az az élmény, amit akkor átéltem, hogy felolvastam ezt az igét, és többen az ott lévő gyülekezeti tagok közül volt, aki sírva mondta el, hogy mennyire igaz ez a saját élethelyzetére. A kollégái között, a munkatársai között, a gúnyolódó szomszédok között, akik már azt is nehezen tudják megemészteni, hogy vasárnap egyszer eljön Isten tiszteletre, hát minek oda kétszer menni. Nagyon-nagyon benne van ez a köztudatban. És a saját életünkre nézünk, bizonyára mi is találkozunk ezzel. Megdöbbentő volt ez a reakció, ami feltölt az emberekből. És azt mondták az emberek, hogy igen, én beszélek ebben az igében, én, akit kicsúfol a szomszédom, mert templomba járok, én, akiben feszültséget okoz, a másikban, hogy én más felekezethez tartozom, mint a családtagjaim, én, akit bolondnak néznek a hitem miatt. És már látjuk, hogy nem egy nagyon régi történet áll előttünk, nem egy régi prófétáról van szó, hanem bizony a saját élethelyzetünkről. Tudunk-e ilyen helyzetben tanítványok lenni és tanítványok maradni? Meg tudjuk-e őrizni az elhívásunkat, megmarad-e a lelkesedésünk? Persze, még egyszer, nem mindig szó szerint rángatnak minket, de lehet, hogy másként sokkal fájdalmasabb bántásokat kapunk. És ez is fájdalmas, a megvetés, az értetlenség, a gúnyos mosolyok mind-mind ott vannak körülöttünk. És kedves testvéreim, hadd mondjam azt, hogy nem az a baj, ha az ember ilyenkor megijed. Nem az a baj, mert emberek vagyunk, és bizony fájnak a bántások, fájnak a gúnyolódások, fáj a rossz indulat, ez teljesen természetes. Én nem azt kérem a gyülekezettől, és nem azt kéri tőlünk az Isten, hogy mindenen nevessünk, jaj, de jó, úgyis majd ezen föllemelkedünk. Nem, ezek fájnak. De a kérdés az az, hogy tudunk-e erre valamilyen választ adni a lelkünkbe, és ha valamilyen választ adunk, tudunk-e jó választ adni a lelkünkbe. És nézzük meg, mi az a jó válasz. A jó választ így lehet összefoglalni egyetlen mondatban, hogy az üldözések közben megsegít minket az Isten. Mert meglepően sokan éltek át ilyen feszültséget, de mindazok, akik átélték, azt is el tudták mondani, hogy de mindezek ellenére nagyon sokszor éreztem az Isten szeretetét, gondviselését és védelmét. Mert ez az ige nem csak arról szól, hogy minket milyen bántások érnek, hanem az, hogy a bántások közben hogyan cselekszik az Isten. És az igének ezt az olvasatát nézzük, akkor egy fantasztikus evangélium van mindabban, amit elolvastam. Mert ez az ige erőt ad és vigasztal. Első olvasásra személyre szólóan érezhetjük ezekből a versekből a megszólítást és az erősítést. Nézzük meg ezt a kettősséget. Azt mondjuk, mi nem hátráltam meg, és ott van, de az én Uram, az Úr megsegített engem. Ott van, hogy mi hogyan állunk meg, és hogy mit tesz közben az Isten. Nem vagyok egyedül, ez az ige nem csak az emberi fájdalmával, az ember fájdalmával van tele, hanem az Isten cselekedetével is. Nem egyedül kiszolgáltatottan kell megállnunk ilyen élethelyzetekben, hanem van velünk valaki. És jó átélni ennek a valakinek a segítségét, erősítését és támogatását. Mert ebben az igében azt szeretném, ha nem az emberek tettei lenne a hangsúly, hanem az Isten cselekvésén, hogy ő megtanított, felébresztett, megnyitotta a fülemet, megsegített. Mennyi áldott ige, amit az Isten cselekszik. Az Úr lép először azzal, hogy megtanít minket, mint tanítványát beszélni, ő ébreszt fel, ő nyitja meg a fülünk, hiszen enélkül képtelenek lennénk a legkisebb bizonságtételre is. És ha ebben nem erősödünk meg, akkor tényleg elsöpörnek minket, és tényleg kétségbeesésbe taszítanak minket azok a külső reakciók, amelyek nap mint nap érnek minket. Van egy csodálatos üzenet, ad erőt az Úr nekem kiállni mellette a legdurvább nehézségek közepette is. Mert minden reggel felébreszt, hogy hallgassam tanítványaként. Így kelünk-e föl? Vagy úgy ébredünk föl, hogy már akkor is egyből a gondok jönnek, már akkor is jár az agyunk, vagy talán felébredünk hajnalba, és nem bírunk visszaaludni, mert ott mennek a gondolatok, a gondok, a problémák, mit kell megoldani, vagy úgy kelek föl, hogy amit meghallok, az az első az Isten szava, engedem, hogy ő tanítson engem. Mert kedves testvéreim, nekünk feladatunk van, e szerint az ige szerint. Az első az az, hogy engedjük, hogy az Úr tanítson minket beszélni. Engedjük, hogy a mi szavainkon keresztül ő tudjon megszólalni. Nem jelenti ez azt, hogy mindig tökéletesen fogunk szólni. Gondoljunk bele, a tanítványok, bár Jézus közelében voltak, de valamikor nagyon nagy butasságokat mondtak. Volt, amikor szinte Jézusnak azt kellett mondani, nem is szinte, hanem azt kellett mondania, hogy távozz tőlem, Sátán, amikor az egyik tanítványa szólalt meg. Nem lesz tökéletes a mi beszédünk, nem lesz hibátlan, de mégis egyre inkább meg tudjuk szólaltatni azt a csodálatos evangéliumot, amit minden reggel újra és újra hallunk mi is az élő Istentől. És a feladatunk az, hogy ezt az igét meghalva az elfáradtakat segítsük. Mert rengeteg az elfáradt ember, aki próbálja rendbe tenni az életét, de nem megy neki. Tegnap említettem ezt a szélrózsa találkozót, hogy itt volt a mi városunkban, iskolánkban, és volt egy nagyon különös része az Isten tiszteletnek. Az etióp kincstárnok történetéről volt szó, és azt próbálták bemutatni fiatalok, hogy milyen az, amikor egy ember megpróbálja rendbe tenni az életét. 7-8 fiatal állt körbe, ezek az emberek jelképezték az ő lelkét, az ő lelkébe lévő dolgokat, és megpróbált rendet tenni. És az egyiknek mondta, hogy hát szerintem úgy lesz rend, ha te elkezdesz előre-hátra lépkedni. Úgy lesz rend szerintem, ha te elkezdesz, másiknak mondta, körbejárni, te elkezdesz jobbra-balra lépkedni, és végül azt láttuk, hogy 8 fiatal, 2 közülük keringőzött, ott mentek, egymásnak ütköztek, egy nagyon-nagyon kusza helyzet volt. És akkor ez az emberhez, aki próbálta ott a lelkét rendbe tenni, odalépett egy másik, és megkérdezte tőle, hogy biztos, hogy megy ez neked egyedül? És azt mondta, hogy nem, lehet, hogy segítségre van szükségem. És lement ez a 2 fiatal, elkezdett menni körbe, és a többiek szépen beálltak mögéjük, és kialakult egy szép kör, ahol elkezdtek táncolni. Ebben az igében is ezt olvassuk, hogy vannak emberek, akik próbálnak rendet tenni a lelkükben, akik megfáradtak, akiknél talán a lelkük minden része, minden rezdülése már inkább összetörve fekszik, már az sincs, hogy jobbra-balra lépkednek, és kell valaki, aki odalép, és azt mondja, ne segítsek, mert én tudok egy megoldást. És az a jó, ha ezt engedjük, hogy Jézus Krisztus így lépjen oda hozzánk, és Jézus Krisztussal együtt így tudunk odalépni mi is másokhoz. Látom, hogy romokban van az életed. Látom, hogy valami nyomaszt. Látom, hogy valami nagyon fáj. Engedd meg, hogy segítsek. Mert én reggel, minden reggel meghallom az Isten szavát. És ezt szeretném továbbadni te neked is. Azt olvastam ebben az igében, hogy aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. János evangéliumában Jézus sokszor beszél a sötétségről és a világosságról, fényről, árnyékról. Itt másról van szó. Ott általában a sötétség az ember lelkében lévő gonoszságot jelképezi. Hogy aki sötétségben jár, az nem ismeri az Istent, az fájdalmakat okoz. Itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy az ember egy sötét élethelyzetbe kerül. Sötétségben jár, nem ragyog rá a fény, az bízzon az Úr nevében. Akinek a lelkében van sötétség, az bűnbánatért könyörögjön, és Isten kegyelmébe bízzon. Itt arról van szó, hogy sötétségben járnak emberek. És ez lehet egy olyan sötétség, amit egy kedves család itt átél, akikkel az elmúlt héten álltunk meg, egy koporsó mellett gyászoltak. Ez is egy olyan élethelyzet, mikor az ember sötétben érzi magát. De lehet, hogy anyagi sötétség, magány sötétsége, nagyon-nagyon sok minden ott lehet az életünkbe, és milyen jó ebbe a sötétségbe oda menni egy emberhez, megfogni a kezét, és azt mondani neki, bízz az Úr nevében, támaszkodj az Istenre, mert én tudom, hogy ő neked tud segíteni. Ez a mi feladatunk, így kell biztatni egymást. Zárásként hagyd mondjak egy nagyon-nagyon fontos dolgot. Nagyon fontos a mi életünkben a kitartás és a bizonságtétel. Ez az ember, ez kitartó volt és bizonságot tett. Azt mondja, közel van, aki igazságot ad nekem, ki mer perbe szállni velem. Álljunk elő, ki az én vádlóm, lépjen ide. Íme az én uram, az Úr, megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani. Milyen bátor kiállás, és emögött a kegyelembe való nagyon komoly belekapaszkodás van. Mert az ember igenis, ha Isten kegyelmébe helyezte az életét, ha úrvacsorát vett, akkor kiállhat és azt mondhatja, ki mer engem vádolni? Ha maga az élő Isten megbocsájtott nekem, akkor ki meri az én bűneimet a fejemre olvasni? Ki mer még ebben vájkálni? Álljon ide, vádoljon, és hiszem, hogy az Isten mellém fog állni. És ez nem pusztán emberi vádlókra igaz, hanem majd egykor, ott az utolsó ítéletnél, igaz a sátán vádjaival szembe is. Mert hogy ő minden rosszat el fog mondani rólunk, az biztos. De odáll Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy meredte vádolni az én gyermekemet, akiért én a véremet adtam. Római levélben olvassuk, nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Később ezt írja a római levélben Pál, ki vádolná Isten választottait. Ez a bizonyosság legyen bennünk. Itt tudjuk fölemelni a fejünket, mert csak ezzel az erővel tudunk oda menni a másik emberhez, hogy nekem megbocsátott az Isten. Engem nem vádolnak, nem terhelnek a bűneim. És erre lesz most lehetőségünk néhány perc múlva így elindulni. De egyetlen egy dolgot ne feledjünk el, hogy mindenre azért van lehetőségünk, mert a világban nem csak megvert és üldözött tanítványok vannak, hanem volt egy megvert, megölt messiás is, aki élő úrként ma is itt van. Mert ezt a proféciát vagy ezt a történetet, amit Ézsaiás leírt, ezt lehet úgy is mondani, mint személyes élményt, saját nehézségei leírását, de még inkább lehet proféciaként, hogy Jézus Krisztusról beszél. Ha ezeket a sorokat olvasom, és képzeljük el a passió jelenetet, hagytam, hogy verjék a hátam és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és a köpködés elől. Mintha Jézus Krisztusról olvasnánk. Ezt olvassuk, aztán szembe köpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, aztán leköpték, elvették tőle a nátszálat és a fejéhez verték, aztán Pilátus elvitette Jézust és megkorbácsoltatta. Szinte teljesen a passió történet. És ezért tudunk mi vigasztalni, ezért tudunk mi fölemelt fejjel járni, ezért nem vádolnak bűneink. Mert volt egy meggyalázott, megölt messiás, aki élő úrként ma is itt van, ma is erőt tud adni. Ezt tette értünk az Isten fia. És ezt adja az Úristen mindannyiunk életébe, hogy ezzel a Jézussal találkozzunk, átéljük a bűnbocsánat örömét, átéljük azt, hogy minden reggel az ő igéjével ébredünk, ő erősít minket, és oda tudjunk menni, erősíteni azokat, akik a sötétségben élnek. Azt tudjuk nekik mondani, bízz az Úrban. Bízz az Úrban, ha egy műtét miatt aggódsz, bízz az Úrban, ha fájdalmaid vannak, ha gyászolsz, bízz az Úrban, mert ő meg tud segíteni. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, valóban nem könnyű a te tanítványodnak lenni, de segíts nekünk, hogy elfelejtsük ezt az állandó szomorúságot, állandó kesergést emiatt, és meglássuk a sokkal nagyobb dicsőséget, hogy a te gyermekeid lehetünk, tőled kaphatunk erőt, te veszed el bűneinket, és hogy van egy Jézus Krisztusunk, aki élő úrként mindannyiunkat megsegít. Urunk Istenünk, így segíts meg minket, így add, hogy bátran tudjunk kiállni te melletted egész életünkön át. Amen.